Tisztelettel köszöntöm a Minden Tudás Egyetemének megjelent hallgatóit, és szeretettel köszöntöm mindazokat, akik a határokon innen és túl a televízió jóvoltából követik ezt az előadást. A mai előadásunkat onnan indítanám, hogy 5 évvel ezelőtt jelent meg az ember örökletes információjának, a humán genomnak az első olvasata. Tehát kereken 5 év telt el, és a mai kérdésünk az, hogy hogyan értjük meg ezt az információt, hogyan lesz az adatból hasznos, felhasználható információ. Ezekkel a kérdésekkel a bioinformatika foglalkozik. A bioinformatika pedig egy új tudományág, amelyik egyrészt a biológia, másrészt pedig az informatika területén bekövetkezett áttöréseknek köszönheti a létrejöttét. Tulajdonképpen mégsem igazán egy új tudományágról van szó, hanem a biológia egész szemlélete alakult át. Most már nem az adatgyűjtésen van a hangsúly, mint eddig, hanem az adatok értelmezésén. És az adatokat számítógépekkel tudjuk értelmezni, és ezt csinálja a bioinformatika, amelyik mai előadásunk tárgya. Hát nézzük meg, hogy hogyan néznek ki azok az adatok, amelyekkel foglalkozunk. A DNS molekula, tehát az az óriás molekula, amelyik az információt hordozza az élő szervezetekben, az egy roppant bonyolult szerkezet, amelyet többféleképpen ábrázolhatunk. Itt például látjuk a vázát, de megvilágíthatjuk az atomokat, megjeleníthetjük a felszínt. Sőt, egyszerűen, mivel csak 4 építőelemről van szó, fölírhatjuk ezeknek az építőelemeknek a sorrendjét. Ezt a sorrendet szekvenciának hívjuk, ez olyan, mint egy nagyon hosszú szöveg. Ezek a leírások, ezek alapvetően kémiai szemléletű leírások, mert a molekuláknak a szerkezetével kapcsolatosak. Na most hogyan néznek ugyanerre a biológusok? Ezt a következő ábrán látjuk. A biológusokat a géneknek a működése érdekli, és ezek a gének, ezek a hosszú DNS molekulának egy szakaszát jelentik fizikailag, amelyről működés közben egy másolat készül, majd pedig a másolatról a genetikai kód révén készül el a fehérje molekula. Tehát ez az egész úgy tekinthető, hogy a DNS egy tervrajz, a tervrajzot lemásolják, leküldik a műhelybe, és ott legyártanak belőle valamit. És a kérdés az, hogy mikor működjön egy gén. A gének működésének, tehát a gének bekapcsolásának jeleit szintén a DNS kódolja, tehát jeleket találunk a gének előtt, hogy mikor kell bekapcsolni az illető gént, jeleket találunk a másolaton, hogy a másolatnak mely részeit kell felhasználni, ugye a természet feltalálta a moduláris tervezést, amelyet ma alkalmazunk ugye, nagyon sok helyen, és hát végül jelek vannak a fehérje molekulákon is, és ezek a jelek megmondják, hogy a illető fehérje molekulának hova kell menni a sejtben, illetve el kell lehagynia a sejtet. Arról van tehát szó, hogy itt egy konkrét utasítás rendszer van beépítve, amelyik nagyon egy nyelvi leírásra hasonlít. Ugyanis az információ magának a génnek a szekvenciájában van, de mellette utasítások vannak, hogy ezzel mi történjen, ezt hol kell felhasználnunk. Az információ áramlásnak azonban itt nincsen vége, mert a termékek, a fehérje molekulák maguk is egy igen bonyolult információ cserében vesznek részt. Itt egy emésztő enzimet látunk, amelyik éppen megköti az áldozatát több ponton, méghozzá is itt egy célzott kémiai reakcióval hasítja el. Ez a reakció, ez gyorsan és szobahőmérsékleten képes végbe menni. Hogyha ezt mi laboratóriumban akarjuk végrehajtani, vagy pedig mondjuk odahaza húslevest készítünk, amikor a húsnak a fehérjéit el akarjuk hasítani, akkor ugye magas hőmérséklet kell, és hát jelentős energiát kell pazarolnunk. Az enzimek azonban információt használnak energia helyett, mert ez az információ kódolva van a szerkezetükben. Az enzim szerkezete az felismeri ugye a hozzákötendő molekulát, és ez egy roppant bonyolult információs reláció a két molekula között. Na most ezeknek a nyelvezetét már nem tudjuk olyan könnyen leírni, mint ezt, mint mondjuk a DNS esetében tudjuk. Ezeket mind saját, tehát minden egyes kölcsönhatást egyenként kell feltérképeznünk. A probléma azonban nem csak ez, hanem mint a következő ábrán látjuk, a Sejtben rengeteg kölcsönhatás van. Mindegyik kölcsönhatás egy ilyen bonyolult térbeli viszonylatot tételez fel. Ezek a génszabályozás kölcsönhatási hálózatát ábrázolják ezek az ábrán látható nyilak, a pirosak a gátló, a zöldek pedig az erősítő kölcsönhatások, és mint látjuk, ezekből nagyon sok van. Van olyan fehérje, van olyan gén, amelyik 50 másik gént szabályoz. És a szabályozás általában úgy történik, hogy a gén legyárt egy terméket, és az a fehérje odaúszik egy másik génhez, és ott csinál valamit. Tehát ez egy roppant bonyolult és egy nagyon sok ismeretlenes hálózatos leírás. A hálózatos leírásokról Csermely Péter tanár úr előadásáról hallottuk, és ezt a területet egyébként szintén egy magyar kutató, Barabási Albert László tette igazán ismerté a világban. Tehát hogyha az előbb azt mondtuk, hogy a szerkezetek és a szekvencia kémiai szemlélet, majd ezek a vonalas ábrák, pedig a biológiai szemléletet tükrözik, ezek a hálózatos ábrák, amiket most láttunk, ezek a fizikusoknak a érdemei. Nos, akkor nézzük meg, hogy most a előadásunk fő témáját, hogy hogyan olvassuk el a géneket. Hát hiába van az, hogy ugye most láttuk, hogy roppant sok és sokrétű és színes leírásokat kaphatunk a molekulákról, mikor a genomnak a szekvenciáját megismerjük, az ilyen szűkszavú és leegyszerűsített leírás. Ebből kellene ugye valamilyen módon értelmes információt kicsiholnunk. Most, hogy ez egyáltalán lehetséges-e, az egy érdekes kérdés, és erre van egy pesszimista és egy optimista válasz. A pesszimista azt mondaná, hogy egy élő sejtben több aktív elem van, mint mondjuk egy utasszállító repülőgépben. Na most a kölcsönhatásokat nem ismerjük. Jó, az egész tudomány arról szól, hogy ezeket megismerjük, de azért úgy alapjában nagyon sok itt a kérdőjel. Hát a kérdés, hogy egy ennyire bonyolult rendszert egyáltalán van-e reményünk megismerni. Tehát, folytathatnám mondjuk a pesszimista, kicsit úgy vagyunk, mint hogyha egy ősembernek a kezébe nyomnák egy repülőgépnek a tervrajzát. Tehát nem az a baj, hogy nem tudja elismerni, vagy nem tudja elolvasni, mert nem tudja elolvasni, hanem az a baj, hogy nem ismerjük a mögöttes világot, tehát hogy mire vonatkozik ez a tervrajz. Ugyanakkor persze van egy optimista válasz is, amely kicsit a gyakorlat, mondjuk a mérnöki szemléletet tükrözi, hogy jó, lehet, hogy a nagy egészet nem fogjuk megérteni, de viszont egyes részletkérdéseket nagy fáradtsággal azért tisztázhatunk. És ezek az egyes részletkérdések megérik, hogy foglalkozzunk a dolgokkal. Nos, akkor nézzünk meg most egy példát arra, hogy hogyan fog az ember egy olyan írásnak az elolvasásához, ahol sem a nyelvet nem ismeri, sem pedig a betűket. Ez az ékírás megfejtését hoztam példának, ezek a perzepoliszi királyi palotákon talált feliratok, amelyeket 1802-ben egy grótefend német nyelvész próbált megfejteni, méghozzá sikerrel, és hát milyen lépéseket alkalmazott. Először is feltette, hogy vannak szóközök és vannak szavak, tehát hogy az írásnak van egy szerkezete. Utána, miután a szóközöket tisztázta, a köztes szavakat elkezdte analizálni, és nézte, hogy vannak-e hasonló szavak. Utána a maradékból föltételezte, hogy itt vannak esetleg nevek, hiszen a királyok ugye csak azt írják föl, ami a saját nevük dicsőségére fontos lehet. És ebből lényegében meg is jött a megoldás. Itt három egymást követő generáció volt, ahol kettő király volt, és a nagypapának a neve mögött nem látjuk azt, hogy király, ő nem volt király. Abban a korban, ahol ezeket a feliratokat készítették, csak három név felelt ennek meg, a történelemből is jól ismert Xerxész, a kincses Darius király, és a nagypapa Hystaspész, akit kevesen ismernek, de mert ő tényleg nem volt király. Nos, tehát milyen fogásokat alkalmaztunk? Föltételeztük, hogy van egy írásszerkezet, tehát hogy balról, jobbra, fentről, lefelé, hogy kell olvasni. Ezt csak föltételeztük, nem tudtuk. Elkezdtünk a hasonló szavakkal foglalkozni, és végül ismertük a funkciókat. Tehát milyen funkciókat? Tehát, hogy király, apa, fiú. Ugye ezek olyan gyerekes dolognak tűnnek, de nagyon-nagyon sok mindent ismertünk arról a világról, amire ez a írás vonatkozott. Na most a DNS-ről, tulajdonképpen, amikor a DNS-t elolvassuk, ugyanezeket a fogásokat próbáljuk meg alkalmazni, csak hát itt azért egy csomó információ hiányzik. Nos, hát nézzük meg, kezdjük a DNS-nél, van egy írásmodellünk. Ez az írásmodell a genetikai kód, ez több előadásban, többek között Falustanáról előadásában is hallhattuk. A DNS-nek ugye négy építőeleme van, és abból a négyből háromhoz tartozik a fehérjének egy építőeleme. Tehát ez egy teljesen szoros kód lefordítás, az egyik karaktersorozatból lefordíthatjuk a másikat. Na most, hogyha ezt megpróbáljuk felhasználni, ugye nagy büszké, hogy erre rájöttünk, hát ez egy óriási dolog hogy ezt már tudjuk, hogyha megpróbáljuk felhasználni, akkor egy elég elkeserítő eredményre jutunk, és ezt mutatja a következő ábra. Nevezetesen arra, hogy az egész genomot befedjük olyan fehérjének látszó karaktersorozatokkal, és ez nyilván nem lehet helyes, hát nincs ennyi gén, azért nem lehet, és ráadásul miért lennének ezek átvedőek. Itt akkor emlékeznünk kell arra, hogy azért tudunk mást is az írásról, nevezetesen, hogy az írásnak van egy utasítás szerkezete. Tehát most elkezdjük keresni azokat a karaktersorozatokat, következőn, ahol látjuk, hogy nem csak a írásmodell teljesül, hanem még megtaláljuk a kezdő és befejező utasításokat is. Na most, ilyenekből sokkal kevés van, és hogyha ezekből a megfelelő hosszúságút vesszük ki, akkor már valóban nagyon keveset találunk, és ez már úgy néz ki, mintha ez tényleg egy fehérjének megfelelő sorozat lenne. Hát ez egy... Nem volt kevés idő, amíg eddig eljutottunk, hogy ezt tulajdonképpen így kell ezt a problémát megoldani, de most csak ott tartunk, mint ahol az ékírásnál felfedezték a szóközöket. Tehát most már tudjuk, hogy vannak szavak, és gondoljuk, hogy ez egy szó. Következne a hasonló szavaknak a felismerése, és itt azonnal egy problémába ütközünk, ugyanis az emberi szem nem nagyon alkalmas arra, hogy a szavaknak a hasonlóságát lássa. Tehát, hogyha én megkérdezném, hogy most már a megoldást is látjuk, tehát, hogyha megkérdezném a tisztelt hallgatóságot, hogy ez a kettő hasonlít-e egymásra, valószínűleg kevesen mondták volna azt, hogy igen, holott ez a két hosszú karaktersorozat majdnem, hogy teljesen azonos. Csak ugye az első sort változtattam meg, hogy látszó, mert tudom, hogy mindenki arra néz rá, én is csak addig nézném. Tehát sajnos az emberi szem erre tényleg alkalmatlan, de hála Istennek a számítógépek erre igenis alkalmasak, és a következő ábrán egy ilyen analízist fogunk villámgyorsasággal megcsinálni, ugyanis arról van szó, hogy a számítógépes algoritmusok, kérném szépen a következő ábrát, azok nagyon gyorsan meg tudják állapítani a szekvenciák közötti hasonlóságot. Ez az ábra, itt ezek a babszemek most egyes fehérje szekvenciákat jelentenek, amelyeket összehasonlítunk egymással. Az összehasonlítás eredményeképpen a számítógép, mikor úgy találja, hogy kettő hasonlít, akkor egy ilyen nyilat rajzol a megfelelő minták közé. Na most az első, amit látunk, hogy egy megfelelően hát zavaros kép volt, ugye, és mégis láttunk benne két ugye lazán megjelenő csomópontot. Na most ezeket a csomópontokat igyekeznek aztán emberi, tehát próbálják aztán szakértők, egy kicsit kérném lassabbra a vetítést, tehát ezeket próbálják utána szakértők azonosítani, tehát ezekhez a hálózati csomópontokhoz most konkrét biológiai fogalmakat rendelünk. Ennek az értelme, hogy tehát megállapítjuk, hogy mondjuk az egyik csoport, amit itt látunk, az mondjuk az emésztő enzimeknek felel meg, a másik csoport pedig mondjuk a hemoglobin molekuláknak. Tehát emberi tudást adunk hozzá ehhez a számítógép által meghatározott hálózathoz. Na most ezt a hálózatot most már felhasználhatjuk a genom elolvasására is. Itt ez a vonal, amit az ábrának a tetején látunk, ez jelképezze most a genomnak a szekvenciáját, amiben van három szó, amit úgy kísérletileg azonosítottunk, és most megnézzük, hogy ebben ezzel a bizonyos rendezett adatbázisunkkal tudjuk-e tovább azonosítani. Összehasonlítjuk ezért minden egyes szót ezzel a rendezett adatbázissal, és a következő ábrán látjuk, hogy miféle helyzetek alakulhatnak ki. Például, hogyha az egyik az csak egyetlen csoporthoz hasonlít, és semmi máshoz, akkor teljesen világos, hogy valószínűleg találtunk mondjuk egy emésztőenzimet. A következő is egy ilyen biztos tipp, hogy úgy mondjam, itt ez pedig csak mondjuk a hemoglobinokhoz tartozik. Tehát akkor itt egy hemoglobin volt. A harmadik az egy kétséges helyzetet ábrázol, mikor mindenféle még mondjuk nem teljesen azonosított fehérjéhez együttesen hasonlít valami. Ilyenkor nem tudjuk eldönteni, hogy most a véletlen űztréfát velünk, vagy pedig valamiféle új csoportot fedeztünk föl. Tehát itt meg lennénk akadva, azonban tovább mehetünk, mert vannak még információink, amit nem használtunk fel. A következő ábrán fogjuk látni, hogy ugye a fehérjéknek a térbeli alakját is tudjuk ábrázolni. Amennyiben a fehérjék felszínét ábrázoljuk, akkor nem látjuk, akkor azért a szem nem igazán igazodik el, de hogyha a fehérjéknek a vázát próbáljuk ábrázolni, akkor ugye már a szemnek sokkal jobban tetsző, és a szem által sokkal jobban értékelhető képeket kapunk, és így a fehérjék szerkezetét azért vizuálisan elég jól meg tudjuk jeleníteni, és jól látjuk a köztük lévő különbségeket is. Tehát, amíg a szekvenciáknál a számítógépek voltak az ügyesebbek, a térszerkezeteknél egyértelműen az ember. A térszerkezeti adatbázisok közül a legjobb minőségűt egy orosz kolléga, Alexei Murzin, szemmel osztályozza. Tehát egyszerűen látja a különbségeket, és 3000 ilyen nagyobb strukturális csoportot gondoz ő személy szerint. Tehát nagyon érdemes odafigyelni, hogy mi az, amit az ember azért jobban tud, mint a számítógép. És a következő ábrán fogunk erre egy példát látni. Itt van két köznapi tárgy, amelyiknek a hasonlóságát ugye azonnal föl tudjuk fedezni. Hát itt az ember legalább két dolgot csinál. Először is észreveszi, hogy vannak közös részek, másodszor pedig észreveszi, hogy ennek a két tárgynak közös funkciói is vannak. Tehát az ember flexibilisen, tehát hajlékonyan alkalmazza, tehát kombinálja azt a tudását, hogy ismeri egy tárgynak a szerkezetét, ismeri egy tárgynak a környezetét, ismeri egy tárgynak a funkcióját. Tehát több információt próbálunk együttesen alkalmazni. Na most ezt próbáljuk megcsinálni az adatbázisoknál is. Itt most egy olyan ábrát látunk, ahol három sík, az három adatbázist ábrázol. Arról van szó, hogy tehát az egyik a szekvencia, ezeket csoportosítottuk, ezek közül ennek olyan, mint egy olyan 10 000 féle szekvencia család van. Akkor a térbeli alakot külön csoportosítjuk, ebből kevesebb van, mint egy 3000. A funkcióknál kicsit meg vagyunk akadva, de hát azokból is, abból néhány tízezer van. Tehát elég nagy számú adattal dolgozunk. Most, mikor ezeket ábrázoltuk, ezeket összekötjük, mondhatjuk úgy, hogy a világháló technikával, tehát hiperlinkekkel kötjük össze, az adatbázis fejlesztők azt mondják, hogy keresztreferenciával kötjük össze. Tehát kapunk egy ilyen integrált adatbázist, ami egyszerűen egy többdimenziós leírásnak tekinthető. Többdimenzión azt értjük, hogy az egyik dimenzió a szekvencia, a másik a térbeli alak, a harmadik a funkció. Na most ezt a dolgot ugye számítógépeknél, ez egy elég bonyolult leírás lenne, de az ember a hétköznapi életében ezt például a keresztrejtvényfejtésnél állandóan alkalmazza. Tehát azt mondom, hogy van egy nyelvi leírásom, azt mondom, hogy 4 betű, azt mondom, térbeli alak, 4 lába van. Funkció, ülni lehet rajta az asztal mellett. Most ennek már nem sok megoldása van egy ilyen kérdéssorozatnak, de látszik, hogy minél több dolgot kapcsolunk be, annál pontosabb lesz ugye a meghatározás. Most nézzük meg, hogy mi történik akkor, amikor ezt a integrált adatbázist próbáljuk azonosításra felhasználni. A legtöbb esetben azt látjuk, amit most itt az ábra jobb oldalán, hogy egy fehérje az csak egy szekvencia csoportra, mondjuk az emésztőenzimekre, egy térbeli alakra, mondjuk a tripszin típusú fehérjékre, és egy funkcióra, mondjuk a táplálkozási funkcióra hasonlít. Tehát a fehérjék világa, a fehérjék univerzuma olyan, hogy nagyon sok köztük az ilyen egyszerű megoldás. De viszont az esetek 10-15%-ában egy bonyolultabb helyzetet látunk, mint itt most baloldalt, amikor is egyszerre több csoportra hasonlít egy fehérje, és ilyenkor ezt szekvencia szinten nem is tudnánk eldönteni, hogy a kettő közül melyik az igazi. Viszont, hogyha a térbeli alakot és a funkciót összekombináljuk, azért látjuk, hogy itt több dimenzióban ugyancsak egy zárt csoportot kaptunk. Tehát amikor egy dimenzióban dolgoztunk, akkor amikor egy dimenzióban dolgoztunk, ugye akkor egyetlen csoportunk volt, itt több dimenziós csoportjaink voltak. Na most itt is vannak azért látszólag menthetetlen helyzetek, amikor hiába van több adat dimenziónk, mindegyikben ellent vagy kétértelmű meghatározást kapunk. Hát ilyenkor az segít, hogyha újabb adatokat tudunk bevonni, és erre például van is lehetőség, a szakcikkek tartalmát hozzá lehet kötni ehhez az adatbázishoz, ugyanezekkel a technikákkal, és hogyha egy kis szerencsénk van, és most legyen ebben a példában szerencsénk, akkor ismét egy ilyen zárt csoportot kapunk, sőt, ugye még olyan következtetést is levonhatunk, hogy egyes csoportok valójában nagyobbak, mint azt eddig gondoltuk. Tehát ilyenkor az adatbázis tartalmát ki tudjuk bővíteni, tehát okosabbak lettünk, kibővítettük az adatbázist. Na most ezeket hívják integrált adatbázisoknak, és ezeknek a fejlesztése az nemzetközi kollaborációban folyik, az Egyesült Államokban mondjuk koordinálják az érdemi munkának talán a nagyobbik hányadát, Európában, Angliában, Kingstonban van egy bázisintézmény, Japánban van egy bázisintézmény, és hát itt nem négy szintről, hanem azért száz egy néhány adatbázisnak a kombinálásáról van szó. Tehát ez egy igen komoly tudományos infrastruktúra, és ez ennek a honlapját, az egyik népszerű honlapját mutatnám be a következőben. Ezt alig ismerek élettudománnyal foglalkozó kutatót, aki ezt nap mint nap ne használná valamilyen formában. Tehát itt vagy kutató, mint mondjuk jó magam, az naponta, napra készen megnézheti, hogy az a gén, amivel ő dolgozik, ezzel történt-e valami az elmúlt egy napban. De gyakorló orvosok használják ezt arra, hogy az a szer, amit ők fölírnak, annak új mellékhatását, kölcsönhatását, kereszthatását megismerték-e. Most ez egy elég nagy teljesítmény, ugye, mert egy egész tudománynak a naprakész eredményei azért naponta ott vannak. A praktizáló gyakorló szakemberek, illetve a kutatók asztalán. De ez azonban mégis egy infrastruktúra. A bioinformatika egyik feladata az, hogy infrastruktúrát biztosít az egész tudománynak. Tehát ez háttértudománya az egész biológiának. Ezért fogalmaztam úgy az elején, hogy lényegében egy szemléletmódot alakít ki. Nos, lépjünk tovább, nézzük meg, hogy melyek azok a főbb tanulságok, amiket ezekkel a bonyolult eszközökkel megtudtunk. Hát először is vannak általános tanulságok. Megtanultuk azt, hogy néz ki az egyszerű szervezetek, mondjuk a baktériumok genomja, és hogy néz ki a bonyolultaké, mint a növényeké és az állatoké. Hát a baktériumok genomja az úgy néz ki, ahogy régen képzeltük, hogy minden genom kinéz. Tele van kódolt szakaszokkal, ezek a zöldek, ezeket úgy tessék tekinteni, mintha egy könyvet olvasnánk. Tehát a szakaszok zöme az információ, vannak előttük piros szabályzó szakaszok, nagyon kevés szünet van, ahol ugye nem tudjuk, hogy mi van, és feltesszük, hogy hát ez azért kell, hát valami ugye össze kell, hogy kösse azt a molekulát, nem állhat meg a levegőben. Na most a magasabb rendű szervezeteknél egészen más a helyzet. Egyrészt másképp néznek ki a gének. A gének maguk is szakaszokból állnak, bonyolultabb utasítás sorozatok helyezkednek el bennük, és ez egy olyan játék lehetőséget biztosít a természetnek, hogy ugyanazokat, tehát a rendelkezésre álló szakaszokat többféleképpen tudja kombinálni. Az ember génjeinek tehát több mint felénél ez a bizonyos alternatív összeállítás szerepet játszik. És a genetikai betegségeknek olyan 15%-ánál ez megy tönkre. Tehát ez egy nagyon elegáns, jó tervezési módszer, de hát ugye vannak problémái, hogy hát elromolhat. Na most a másik, ami egy meglepő dolog volt, és ami szintén mondjuk a genomkorszaknak a mai fejlődésével jött, ugye került a figyelmünk középpontjába, ugye, mert ma már több mint 200 szervezetnek a genomját ismerjük, az, hogy a genomnak a legnagyobb része az nem kódol. Tehát nincsenek benne gének. Tehát mikor azt mondjuk, hogy itt tehát megjelentek ugye, tehát látjuk a gént a genomban, azt jelenti, hogy ott ezt a bizonyos írásmodellt, a genetikai modellt be tudtuk vetni. De a genomnak a 98%-a például az emberben nem ilyen. Tehát nem kódol ilyen jellegű molekulát. Feltételezések vannak csak, hogy ez pontosan hogy történik. Én csoportom is foglalkozott ilyen feltételezésekkel, de most inkább menjünk tovább és nézzük meg, hogy mi az az általános tanulság, amit még ezen kívül megtanultunk. Ez egy számszerű összehasonlítása, hogy egy embernek, hogy az embernek és mondjuk a kóli baktériumnak hány génje van. Hát látjuk, az embernek több van, de nem sokkal több, mert csak fele annyi génünk van, mint mondjuk a kukorica növénynek. Tehát azért nem az számít, hogy hány génünk van, hanem inkább az számít, hogy hányféleképpen használjuk föl. Itt az ember sokkal többféle másolatot készít a génjeiről, mint mondjuk a kóli baktérium, és sokkal, de sokkal többféle fehérjét. A fehérjéknek ez a bizonyos multiplicitása, sokszerűsége, ez abból jön össze, hogy egyrészt modulárisan variáljuk, ugye a tervrajzból, hogy mit gyártsunk le, másrészt a legyártott termékre még extrákat teszünk, ugye, tehát kibővítjük ezzel-azzal, tehát az emberi sejtben sokkal, de sokkal több fehérje van, mint azt valaha is gondoltuk. Tehát úgy lehet fogalmazni, hogy a bonyolult szervezetek, mint például az emberi sejt, az sokkal komplexebb. Tehát sokkal többféle alkotóelemmel dolgozik, sokkal többféle kölcsönhatás van ezek között, és ezt a komplexitást, ezt nehéz tulajdonképpen felfognunk. A komplexitás leírására nem nagyon vannak manapság eszközeink, a hálózatos modellek azok például ebből a szempontból ígéretesek. Na most nézzük meg, hogy hogyan alakult át az emberi, tehát az ember véleménye a biológiáról. Régen úgy gondolkoztunk, hogy a gén, a RNS fehérje, ez egy ilyen egyirányú információs utca, és körülbelül ezzel úgy el is van intézve a sejt működése. Ez persze egy nagyon egyszerűsített út volt, de végül is ez volt minden biológusnak azért alapvetően a fejében. A mai világban ez megváltozott, most úgy nézzük, hogy mindezek az elemek kölcsönhatnak. Valamilyen módon szabályozzák, segítik, gátolják egymást, tehát itt molekulák olvassák más molekuláknak az információtartalmát, ennek alapján csinálnak valamit. Tehát ez egy sokkal komplexebb dolog, amit úgy gondoljuk most, hogy az önszerveződésnek, amíg általunk alig ismert, inkább feltételezett elvei tesznek stabilissá. Tehát önszerveződő hálózatokról, önszerveződő rendszerekről beszélünk. Tehát a rendszerbiológia szemléletmódját, mondhatjuk paradigmáját, körülbelül ez az ábra foglalja össze. Úgy mondhatjuk, hogy egyrészt rengetegféle adatunk van a sejtben szereplő alkotóelemekről, és ezeket próbáljuk egy közös rendszerbe integrálni. A másik dolog az, hogy elképzeljük, hogy ezek mind egy bonthatatlan, egy ilyen holisztikus egészet képviselnek. Tehát a rendszer szemléletnek ez a két végpontja van, ez a kettő vegyül ma, amikor azt mondjuk, hogy rendszerbiológiáról beszélünk. Nos, végül nézzünk egy gyakorlati alkalmazást, mert azért mindennek kell lenni a gyakorlati alkalmazásának is. Egy illusztrációt hozok fel, hogyan választunk ki egy gyógyszer célpontot. Tehát először is mi egy gyógyszer célpont? A gyógyszer célpont az például egy kórokozó esetén egy olyan fehérje, amelyet egy jól célzott találattal ki tudunk lőni, úgy, hogy mondjuk az ember, akit a kórokozóval védeni akarjunk, közben ne sérüljön meg. Tehát olyan célpontot kell választanunk, amelyik, amelyik jellemző erre a fehérjére, vagy jellemző a kórokozóra, de az ember megfelelő fehérjétől nagyon különbözik. Ugyanis ilyenkor tudunk mondjuk egy antibiotikum hatást elérni, amelyik csak azt az illető kórokozót öli meg, az emberre nincsen hatása. Manapság ezt úgy közelítjük meg, hogy egy kórokozónak, például egy baktériumnak meghatározzák a teljes genomját, a mai technológiai szinten ez néhány nap alatt meg tud történni. Ezek után kiválasztjuk azokat a fehérjéket, amelyek különböznek az emberétől. Ez egy hasonlóságvizsgálat, nem egy különösen bonyolult dolog, de még ilyenből is szoktunk azért néhány ezret találni. Most az a kérdés, hogy ebből a néhány ezerből hány az, amelyik várhatóan esszenciális, tehát nagyon fontos az illető kórokozónak. Ezeket úgy tudjuk többé-kevésbé azonosítani, hogy összehasonlítjuk ezek a kórokozónak a génjeit a többi baktérium génjeivel, és megnézzük, hogy ott ezek valóban esszenciális géneke. Ezáltal nagyon le lehet a potenciális gyógyszer célpontoknak a körét csökkenteni, tehát mit tudom én, néhányra vagy néhány tízre, és ezeket kísérletileg kell aztán megvizsgálni, és a kísérleti vizsgálat eredményeképpen szoktak olyan specifikus gyógyszereket kifejleszteni, amelyek csak egy illető szervezetre hatnak. A következő ábrám egy vázlatosan ilyen leírást látunk. Ez mondjuk az illető kórokozónak egy fontos enzimje, és egy olyan gátlószert igyekszünk kifejleszteni, amelyik nagyon erősen köt ehhez. Enzimeknél láttuk, hogy az enzimeknek vannak ezek a felismerő helyei. Tehát a felismerő helybe olyan erősen beleköt, nem tudja elhagyni, hogy ezután ez az enzim nem működik. Na most, hogyha ez az enzim egy vitálisan fontos enzime volt mondjuk az illető vírusnak, és a influenza vírusnál találtak ilyen enzimet, találtak ilyet az AIDS vírusnál is, akkor remény van arra, hogy tudunk olyan gátlószert kifejleszteni, ami specifikusan csak arra a vírusra hat. Na most ilyenek vannak, mind a két esetben fejlesztettek ki ilyen specifikus gátlószereket, és ezek valóban azt kell mondani, hogy ezek a sikertörténetei ennek a genomikornak. Még akkor is, hogyha ezek azért nem teljes védelmet biztosítanak, tehát ezek általában nem olyan jók, mint az immunitás, hogyha egyszer kiépül, akkor ugye teljes védelem van, hanem átmenetileg tudnak védelmet biztosítani. Hát az előadásunk most a végéhez közeledik, és szeretném néhány szóval összefoglalni, hogy melyek voltak azok a dolgok, amelyeket én fontosnak tartok ezen a területen belül. Tehát látjuk, hogy a bioinformatika nagyon sokféle adattal dolgozik. Ezeket az adatokat igyekszik egy közös rendszerben kezelni, és így igyekszik prompt válaszokat adni a biológusoknak, az orvosoknak, tehát a felhasználóknak. Láttuk, hogy ennek vannak konkrét eredményei, van már egy olyan biológiai infrastruktúra, amelyet az egész világ használ, és vannak olyan kutatási eredmények, amelyek konkrét terméket fejlesztettek ki ilyen alapon. Azonban vannak olyan problémák is, amelyekre figyelnünk kell. Ugyanis ezek az adatok, amelyeket mi tárolunk, ezek kicsit mások, mint amelyek régen a tankönyvi adatok voltak. Nem csak azért mások, mert a tankönyv alapjában lineáris, és itt pedig ugye alapjában elágazó adatstruktúrákkal dolgozunk, hanem azért, mert egy publikált könyv, egy kézikönyv, vagy egy cikknek a tartalmáért azért a szerző, vagy a szerkesztőbizottság, vagy egy tekintélyes kiadóbizottság mindig személyében felelt. Az adatbázisok tartalmát azt számítógépek generálják, és a jobb minőségi adatbázisokat is csak egy arc nélküli technikai team tartja fönt. Tehát itt sokkal több az adatunk, teljesen napra készek az adataink, de nem annyira magas, tehát nem annyira megbízhatóak sok esetben, mint ezt gondolnánk. Ezt legjobban René Magritte-nak, a belga festőnek a képe mondja el nekünk. Ezt biztos többen ismerik, hogy ez miért nem pipa. Ez azért nem pipa, mert ez egy kép. Erre nem lehet rágyújtani. Nos, ugyanígy azt is figyelembe kell vennünk, hogy azok a modellek, amiket mi használunk, azok szintén ember által készített dolgok, tehát ezek nem azonosak a valósággal, tehát minden egyes számítógéppel tett felfedezést végül is kísérleti úton kell megerősítenünk. Előadásom végén szeretnék köszönetet mondani azoknak a kollégáimnak, akik segítettek. Elsősorban Barta Endrének, Cserző Miklósnak, Hegyi Hedvignek, Hegedűs Zoltánnak és Ágoston Vilmosnak. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet!